Névjegy. Dr. Szerdahelyi Andor, pedagógus. Szerkesztő riporter Boros Attila. Felelős szerkesztő Kondor Katalin.
Több száz volt diákja közösen köszöntötte tavaly tavasszal egy budai vendéglőben Szerdahelyi Andor tanárurat 90. születésnapján. Nagy műveltségű, kivételes pedagógiai képességgel megáldott tanára volt szerencsésen hosszú pályája folyamán fiatalok sok-sok generációjának. Egyéniség, aki nem csak tanított, hanem nevelt is. Ezért is övezi tisztelet, szeretet, ragaszkodás, 91 esztendősen is szellemileg friss, legendás személyiségét. A most induló interjút a tanár úr egyik kedves zenéjével, Liszt Ferenc Léprelüdjének hangjaival kezdjük. A műsorban elhangzó Petőfi verset Ulbrich András, egykori tanítvány mondja el. Nem tudom pontosan idézni azt a görög-latin közmondást, hogy akit az istenek gyűlölnek, abból pedagógus csinálnak, javítsál ki, és hogy igaz-e ez?
Hát azt nem tudom, hogy igaz-e ez. Annyiból biztos, hogy én az Úr kegyelmének nagyon sokat köszönhetek pályámon, és én azt, amit mások szerencsének, meg véletlennek minősítenek, az Úr kezének és áldásának köszönhetem, mint a későbbiekből ki is fog tűnni. Itt Budapesten születtem 1915-ben, a Fadusz utca és annak idején Átlós útnak nevezett, majd később Horthy Miklós útnak nevezett sarokháznak a földszintjén születtem. És...
Bocsáss meg, akkor itt még nem sok ház állott annak idején, ugye?
Mindjárt elmondom ezt is. És a szüleim néhány hónap múlva átmentek a Lenke útra, amelynek ma Bocskai út a neve. Ez a Lenke út arról volt érdekes, hogy makadám út volt, hát persze csak úgy félig mendig, mert mellette, közvetlen az út mellett egy mély 3 méteres árok volt, amelyből kihányt földet föl a túlsó oldalra emelték, és ott csináltak egy földutat, tiszta sár volt, ha ez eső megindult. Akkor onnan a úgynevezett muraközi sörös lovak is alig tudták húzni a kocsikat. Na hát nem is nagyon sok kocsi járt annak idején, úgy kell elképzelnünk, hogy hát óránként egy-két jármű ment arra Lenke úton, tehát a Bocskai útnak az elődjén, ott legfeljebb egy-két konflis, vagy pedig nem tudom, hintószaladt el, vagy teherkocsi. De ide jöttek csak a Fadusz utcáig, és a Fadusz utcán mentek végig, aztán a átlós útra, vagy pedig a másik oldalra. És ott egy hatalmas rét volt, amelyet a Fehérvári út, a töltés, a kelenföldre menő vonatok töltése, és az átlós út határolt. Egyetlen egy ház volt a sarkába, ott a vonatnak, a töltésnek a hídja mellett, az átlós útnak volt egy hídja a vasút alatt, ott volt egy ház, az egy bérház volt, és mellette pedig egy tejüzem, amely tejüzem hát vonzotta az embereket, onnan vásárolták a tejet. Egyébként egy teljesen üres térség. A Fadusz utca és a mai Eszék utca vidéke is teljesen üres volt. Az én szüleim a Lenke útra mentek lakni a második emeletre, és erkélyes szobánk volt, és én ott mint gyerek nyáron állandóan az erkélyen lógtam, télen pedig az ablak mögül néztem a mezőt, amelyet mondom, mint lezárt valami óriási terület, a Szabadság, de korlátokkal. És ez nekem az egész életemben bizonyos mértékben valamit jelentett, hogy a Szabadság és korlátok. Ott a réten mi játszottunk. Csodálatos módon sikerült felkelteni a töltés mögötti házak tetejének az érdeklődésünket. Megtörtént az, hogy a barátommal mentünk föl a töltésre, hogy átmásszunk. Persze az édesanyja a barátomnak, az egy hatalmas gramofonnal rendelkezett, amelynek egy nagy tölcsére volt, kék-fehér színű, és amikor láttuk már az ablakban megjelent a kék-fehér tölcsére, akkor figyelnünk kellett, mert akkor ebben pillanatban megszólalt: Bandi, Zsolt, azonnal gyertek haza! Hát akkor aztán megfordultunk, és mentünk haza. Hát ez természetes, hogy az ember megpróbál engedelmeskedni, de azért bennünk maradt, mert akkor csak legfeljebb a negyedéig jutottunk fel a töltésnek. Nagyon nehéz volt oda fölmászni. És tudod, hogy akkoriban még a vonatok nem villamvonatok voltak, hanem füstösök, és elsősorban szénnel füstösök, úgyhogy arra vigyázni kellett, hogy a szikra meg ne gyújtson minket. Hát aztán nagy szerénységgel és engedelmességgel hazavándoroltunk. De erre a rétre én még gyerekkoromban emlékszem, hogy amikor a románok bevonultak, akkor a Fehérvári úti szakaszon egy csomó ágyút hagytak. Mikor a románok kivonultak, a gyerekek nem mentek az ágyúnak, próbálták, ütögették, stb. És volt is egy szerencsétlenség, nem tudom, hogy robbanás-e, vagy más valami, óriási tömeg gyűlt össze, és jöttek a mentők, és valakit elvittek. Hát aztán nem tudom, hogy mi volt ez, hogy volt, de azután később katonai gyakorlótér lett ez. Főleg a honvédségnek a huszár és lóállományának a gyakorlására használták föl délelőttönként, de nem minden délelőtt, szabad délelőttök is voltak, amikor mi is lementünk és ott játszottunk. Annyit talán még elmondanék a gyermekkoromról, hogy voltak félelmeim is. Például az, hogy esténként, ha egyedül voltam a szobában, az egy kicsit izgalmas volt számomra, és nem egyszer megtörtént az, hogy édesapám, aki a Kassa-Oderbergi vasutaknak volt a felügyelője, hát a csehek, amikor bevonultak Kassára, meg többi helyekre, ez kérlek szépen azt jelentett, hogy neki fel kellett adni az állását, és itt bankhivatalnok volt. De a KSOD-nak, a KSOD-nak, a Kassa-Oderbergi vasutak, a volt tisztviselői énekkart alakítottak, és ő azt hetente egy-két alkalommal ott az énekkarban részt. Későn jött haza, és az édesanyám nézte, a körülbelül 10 órakor nézte, hogy mikor jön. Vele együtt izgultam én is. Na hát ez az izgalom megmaradt bennem. Sok évre előre menőleg még középiskolába is. Még akkor a feleltetéseknél jött elő ez az izgalom. Visszatérve azonban az édesapámnak a helyzetére, ő Zsolnán született. Úgyhogy én 24-ben, vagyis 8 éves koromban az édesapámmal Zsolnára mentem. Nagy élmény volt számomra az, hogy a parkban kizárólag magyarul beszélő gyerekekkel jöttem össze. Ha nem is úgy, hogy velük barátkoztam, hanem ha néztem, hogy csakkoznak. És én bizonyos szempontból Zsolnát második születési helyen megtekintem. Ma is úgy vagyok vele evel a vág és kis utca mellett elterülő városkával. Ott vannak az unokatestvérem, vagyis legalábbis voltak. Hát egy még biztos él közülük. A másik, aki volt, az Zólyomba volt, de prágai tavasz idején kimentek Kanadába. És ez most ott van, úgyhogy egy unokatestvérem Zsolnán, egy Kanadába.
Jártál azóta Zsolnán?
Úgyne, egy párszor voltam, nem még a 30-as években is. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az édesapámnak annak ellenére, hogy elvesztette ott az állását, szabad jegyet adtak egész Csehországra és Szlovákiára. Nem csak neki, hanem az egész családnak. Úgyhogy ezt kihasználtuk, többször mentünk, én magam is, amikor például az ötvös kollégiumból Berlinbe küldtek, akkor a cserészen nem fizettem semmit se. Akkor sem mentem Zsolnán keresztül, nagynéném és az unokahúgom, akkor még élő unokahúgom, kijöttek hozzám, és hát ott találkoztunk egy óra akkor, amikor a vonat befutott. Visszafele menned, ugyanez a trükk volt.
Mikor döntötted el, hogy ezt a hivatást választod, hogy tanár leszel?
Ez nagyon nehéz. Viszonylag későn, 5. gimnazista koromban.
Hol jártál gimnáziumba?
A Ciszterciek Budapesti Szent Imre gimnáziumában.
Ami szintén itt van a közelben, a 11. kerületben.
Igen, a Villányi úton. Én a magam részéről semmit sem tartok véletlennek, szerencsének, vagy megszokásnak. Hát ehhez egy tréfát adok most pillanatnyilag, de visszatérek a többiekre. A hittantanár úr szeretné a gyerekeknek a csodát megmagyarázni. És akkor azt mondja, hogy földrengés volt, és összedőltek a házak, az egyik ház összedőlt, de valaki teljesen éppen kijött a házból. Minek nevezhetjük ezt, Pistike? Véletlennek. Többször jöttek, frakcionálisan jöttek a lökések, és egy másik házba is bemegy, és onnan is kijön szerencsésen, annak ellenére, hogy ház összedült. Minek nevezhetjük ezt, Pistike? Szerencsének. Újra jön egy lökés. Megint beszalad egy házba, az is összeomlik, ő megint nem történik neki semmi baja, épségben kijön. Minek nevezhetjük, Pistike? Megszokásnak. Hát kérem szépen, ez az, amire én azt mondom, hogy ezek a csodák. Nekem is ilyen csodákban volt részem, mind a mai napig eltölt engem ez a gondolat. Hát például, amikor mondom, hogy 5. gimnazista koromban egymást beszekundáztam görögből, egymás után, és akkor elhatároztam, hogy görög tanár leszek. Következő hónapok egyikén jön a szakfelügyelő, és azt mondja, hogy ki tudná elmondani görögül a Peri Arionos, Arionról szóló olvasmánynak a tartalmát, de görögül. Senki nem jelentkezett, én jelentkeztem, és elmondtam, és nem volt hiba benne. Na, ez végleg megadta a lökést, hogy görög tanár leszek, de hogy hol? Ez érdekes, még inkább, és itt látom az úrnak a kezét és ujját. Áldott legyen érte a neve. Következő volt, édesanyám adott nekem egy tanári noteszt, amikor 3. éves egyetemi hallgató voltam, és ebbe a tanári noteszbe föl voltak sorolva az ország összes középiskolái, és a hatóságok is, ahova tartoztak. Hát én kinyitom az egyik lapon, és ott itt van Debreceni Királyi Főigazgatóság. Nyíregyháza, nézem, Királyi Katolikus Gimnázium, latin, görög, csak nem ide fogok kerülni. Becsuktam, és ide kerültem. Most digresszióképpen elmondom, hogy hogyan. Amikor elvégeztem az egyetemet, a bölcsészkart, és már abszolváltam, és megvolt a pedagógus pályára szóló papírosom, hát akkor én elhatároztam, hogy jogász leszek. És nekiálltam a jogot tanulni. És az édesanyám nagyon haragudott, hogy már szeptember közepe van, se állásom, semmit, és itten levegőt verdesem a jognak a területén. Hát engedelmeskedem, ez az a bizonyos szabadságkorlátokkal itt, ugye, vagy az engedelmesség és alázat, mert ehhez az is kell. Elindultam a minisztériumba, de tudva lévő abban az időben a minisztériumban egy óra után már nem igen voltak emberek. Én 1:30-kor mentem oda, a Hold utcába. Végig megyek a földszinten, senki. Portás beengedett. Megkérdeztem, szeretnék valakivel beszélni, aki állás ügybe. Jó, tessék menni. Nem mondta meg, hogy hova. Földszinten végigmentem, fölmentem az első emeletre, olvasom, miniszter, államtitkár, persze mind zárt ajtók, stb. 3. emelet, fölmegyek, és akkor ott nem tudtam tovább menni, hát átmentem a lépcsőházon keresztül a következő folyosóra, és hogy a folyosón megyek, jön egy hölgy. Mit keres itt? Mondom, állást keresek. Milyen szakos? Görög latin. Azonnal jöjjön az államtitkár úrhoz, aki éppen itt fönt van, tehát nem a helyén volt az államtitkár úr, hanem a gimnáziumi osztályon. Azonnal jöjjön. Milyen szakos? Görög latin. Kérem szépen, október 18-án jelentkezik Nyíregyházán az igazgatónál. Hát én azt nem hanyatesem. Hazajövök, mondom édesanyámnak, hogy október 18-án leszek tanár. Hát az édesanyám nagyon oda volt, mert ő Budapesten szerette volna, ha tanár lettem volna. Na de hát akkor ezt el kellett fogadni, és én el is mentem, és jelentkeztem aztán október 18-án. Erre majd visszatérek, hogy hogy folytatódott. De most még maradjunk az általános iskolánál. Ide jártam a Váli utcai általános iskolába.
Az épület már meg volt, ami most áll.
Volt meg. Édesanyám ott tanított, harmadik osztályba. Oda kerültem a Váli utcára. Ennek az épületek három kapuja van, kettő a Fehérvári útra, egy pedig a Váli utcára nyílik. Ezen a Váli utcai kapun jártak be a Váli utcai fiú iskolások, és a Szent Imre gimnáziumnak 8 osztályba járó növendékei, valamint tanárai. A tornaterem az közös volt a általános iskolában, akkor még elemi iskolának volt a neve. A tornaterem állandóan nyitva volt számunkra, húgom számára és én számomra, és hát délutánonként bementünk a tornaterem, és nagy tornászás volt, nagy, idézőjelben mondok. Csak inkább nézegettük a szerszámokat, és próbáltunk ezt-azt csinálni. Például március 15-én a Petőfinek a Rákóczi című költeményét szavaltam. Ezzel a költeménnyel később 1976-ban újra találkoztam. És pedig úgy, hogy a Rákóczi gimnázium ünnepséget rendezett. És erre az ünnepségre ezt a költeményt én ajánlottam elszavalni.
Petőfi Sándor, Rákóczi. Hazánk szentje, szabadság vezére. Sötét éjben fényes csillagunk. Ó, Rákóczi, kinek emlékére lángolunk, és sírva fakadunk. Az ügy, melynek katonája voltál, nem sokára diadalmat ül, de te nem lész itt a diadalnál, nem jöhetsz el a sír méhiből. Hamvaidnak elhozása véget, elzarándokolnánk szívesen, de hol tettek le a földbe téged? Hol sírod? Nem tudja senki sem. Szám kiűztek nemzetet köréből. Szám kiűzve volt még neved is, s bedőlt sírod a század terhétül, mely fölötte fekszik, mint pajzs. Ó, de lelked, lelked nem veszett el. Ilyen lélek el nem veszhetett. Szállj le hozzánk hősi szellemeddel, ha kezdődik majd az ütközet. Vedd a zászlót, vedd szellem kezedbe, s vidd előttünk, mint hajdan vivét. S más világi hangon lelkesítve, erősítsd meg seregünk szívét. S rohanunk az ellenség elébe, s a utánunk nyúl 100 drága kéz, s lesz előttünk 100 halálnak képe, nem lesz köztünk, aki visszanéz. S majd, ha eljön győzedelmünk napja, a szabadság dicső ünnepe, így kiállt föl millióknak ajka, aki kezdte, az végezte be.
Igen ám, csak hogy én nekem Bárdos Lajos, az egyház karnagy és zeneszerző és egyetemi tanár, ugye, olyan formában volt jó ismerősöm, hogy két gyerekét is tanítottam, az Andrást és az Imrét, és akkor egyszer csak elmentem hozzá, és mondom, te nem lehetne ezt megzenésíteni? Bárdos megzenésítette. Igen ám, csak hogy van egy sora. Kinek emlékére lángolunk, Petőfi szerint sírba fakadunk. Bárdos ezt úgy állította át, hogy kinek emlékére lángolunk, és dalra fakadunk. Visszatérve az életemre, 10 éves koromban, akkor kerültem a Ciszterciren Szent Imre gimnáziumába. Mindazok, akik velem egykorúak voltak, sajnos tudomásom szerint legfeljebb egy vagy kettő él még. 68-an érettségiztünk, és ebből a 68-ból, hát ez a magam személyét tudva, sejtésem, hogy esetleg egy-kettő még él, egy talán Svájcban, a másik pedig valahol öreg papok otthonában, talán Székesfehérváron, Vicó József, főtisztelendő barátom. Mint mondottam, a gimnáziumba, tehát 10 éves koromban kerültem be, és osztályfőnököm Bosnyák Pongrácz tanár úr volt. Hát én mindenből meg voltam elégedve magammal. Második osztályban tornából már nem. Akkor bizony jót kaptam tornából. Mi történik? Megint az úr kezét látom itt. Egyszer csak azt mondja a tornatanár a harmadik vagy negyedik osztályban, hogy mindenkinek kell ugrani a távolt. Hát nekem is kellett távolt ugrani. És ahogy távolt ugrottam, azt mondja, várjál egy kicsit, még egyszer fogsz ugrani. Még egyszer ugrottam. Lemérni, mondja. Lemérték, és valami olyan mértéket kaphattak, ami rettenten megfogta a tornatanárt, és azt mondta, azonnal jössz délután a Beacra. A Beac az a Fejérvári úti sporttelep volt. Hát oda jártunk az iskolából, nem közebb ott tőle, 200 méter légvonalban, ugye, hogy oda jártunk, és hát nem kellett menni, akkor én sportoló lettem. Igen ám, de nem távolugró, hanem rövid távú futó, amelyből aztán nem lett semmi se, ötödikben már semmi nem lett le, hatodikban semmi. 7. és 8. korcsolyázás volt. Akkor abból nagy nehezen első lettem 8. és ugyancsak 8. a mintacsapatba kerültem be, tornából. Hát így változott a világ. Na, közben volt ez az 5. gimnazista korom, amikor ugye a beszekundások tömege jött a görögből, és elhatároztam, hogy görög tanár leszek. Erről már szóltam, nagyon, nagyon erősen tanultam a görögöt. Persze mindig szemem előtt volt Babicsnak az a mondása, hogy görögül nem lehet megtanulni igazán. Hát, ettől függetlenül én tovább vittem a dolgokat, ameddig lehetett. És csodálatos módon, megint ugye, az isteni csoda, a magyar tanárom, Brissis Frigyász azt mondja, hogy próbáld meg az 5. kollégiumot. Na kérem szépen, hát akkor most próbáljuk meg az 5. kollégiumot. Tényleg megpróbáltam, az úr kegyelme megsegített, és valahogy én nem tudom, bejutottam. És ilyen emberekkel voltam együtt. Kosári Domokos, Varjas Béla, Harmatta János, Szabó Árpád, Borzsák István.
Drága Bandi bátyám, eljutottunk egyszer a Nyíregyházi gimnázium latin görög szakos tanári hálásáig. Innen hogy mentél tovább?
Oda kerültem a gimnáziumba, Nyíregyházára, és ahogy megérkeztem, megdöbbentő néhány napra rá, érettségiztetnem kellett nálamnál idősebb urakat, tekintettel arra, hogy ők a debreceni református teológiáról jöttek át Nyíregyházára érettségizni a Kirka gimnáziumba.
Ez egy nagy élmény lehetett.
Hát borzasztóan megvoltam, megint döbbenve, és ijedtem. De Korányi Aladár drága jó direktorom, nem, akkor még nem volt direktorom, csak később lett, akkor még kollégám volt, segítségemre jött, és akkor hát írásbeli tétel, fölterjesztés, azután szóbeli tétel mindenkinek. És emellett még az iskolába el kellett látnom a feladatot is. Megint az úr keze, hogy segített engem, és akkor kérem szépen leérettségiztek, hogy én néztem, talán nálam idősebbek is voltak.
Ekkor már háborús idők voltak.
Kérem szépen, akkor történtek a bevonulások Felvidékre. Én tudtam már azt, hogy be fogok vonulni katonának 39. február 1-én. Igazgatomnak is megmondtam, hogy kérem, én csak ennyi ideig tudok tanítani, utána nekem megvan a behívom, illetve még a behívom nem volt meg, de már jelezték, hogy hova fogok vonulni Mária Terézia laktanyába február 1-én. Be is vonultam. Nagyszerű parancsnokom volt Molnár Gyula ezredes úr, bejön 1-én, február 1-én, 10 órakor, 7-re mentem, azt hiszem, be, úgy volt előírva, és azt mondja, hát én nem tudok az urakkal holnapra csinálni semmit, lévén gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, menjenek haza. Én 7-kor bevonultam, 11-kor otthon voltam, szüleim azt hitték, hogy leszereltek. Mondom, nem, csak majd szerdán kell bemennem reggel 7-re.
Hogy zajlottak a katona éveid?
Én is ugyanúgy, mint a többi autós katona, karpacományos autós katona, hát gyakorlatokra jártam, reggel csuklóra, délbe fegyvergyakorlatra, akkor délután körlettakarítás, mindegy más. A 16. napon oda jött a parancsnok, és megkérdezi a század előtt, hogy ki tanár. Nagy izgalommal tettem fel a kezemet, mert senki se tette fel. És erre beültetett a kocsiába, fölvitt a parancsnokságra, és azt mondja, itt van ma és holnap, nézze át a könyveimet, és ha tudja tanítani, szóljon. Átnéztem a könyveit, 2 nap múlva jelentkeztem, és mondtam, hogy hát úgy, hogy óráról órára készülök, úgy el tudom. Nagyon jó, azt mondja, tessék a tanfolyamot megtartani. Attól kezdve végig katona voltam, mint tanár, és tanár voltam, mint katona.
Hadifogságba kerültél-e?
Azt igen, hadifogságba kerültem, mert kitelepítették az ezredünket Rízába, és Rízából kerültem Fürthbe, Nürnberg mellé, akkor aztán Mitrahingba, és végül Degendorfba, és ott amerikai fogságba kerültem, ahol annak az évnek, 45-nek a október végéig voltam fogságban, hazajöttem, itthon leszereltem november 4-én.
Mit találtál itthon, mint tanárember 45 novemberében?
Hát sajnos az iskolánkat agyonbombázva. Az volt nekem a legnagyobb fájdalmam. Nem is lehetett tanítani, mert nem voltak ablakok.
Ez most melyik iskolánk? Mert Nyíregyházánál hagytuk abba.
Igen, ez közben engem Budapestre helyeztek a Királyi Katolikus Gimnáziumhoz. 6 ilyen Királyi Katolikus Gimnázium volt az országban. Nyíregyházán az Ungvárról menekült. Dombováron, Jászapátiba, Miskolcon, Budapesten, ez a budapesti volt az egyetemi Királyi Katolikus Gimnázium.
Ennek jogutódja lett aztán a második Rákóczi Ferenc Gimnázium.
Igen, de ez talán jobb volna, hogyha egy kicsit előbb megmagyarázom a neveket. Egyetemi alapításakor Széchenyi György Academicum et Universitatis Collegiumot alapított. Tehát már eleve benne volt az egyetem. Nem gimnáziumnak alapította. Most Mária Terézia a anyagi részét úgy fedezte az iskolának, hogy a katolikus vallás és tanulmányi alaphoz csatolta, és onnan dotálódott a tanárok fizetése, az iskola fenntartás, minden. Tehát anyagiak és személyi kiadások egyaránt onnan kerültek elő. Most katolikus jellege azért volt, mert eleve katolikus gimnáziumnak alapította Széchenyi György, és a jezsuitákra bízta a vezetést. Egyetemi pedig úgy lett, hogy Mária Terézia a Ratio Educationis alapján az egyetemnek 5. fakultásaként rendelte el az iskolánkat. És a várba volt az iskola, mint az 5. fakultása. Az igazgató az dékán volt, a tanárok pedig egyetemi tanároknak számítottak. Na de ott ez csak addig maradt fent, amíg a József fia meg nem változtatta az édesanyjának az elgondolásait, és az egyetemet áttette Pestre, minket ott felejtett. A várban, Egy idő múlva azonban a helytartó tanács kiszorította a mi iskolánkat onnan, és akkor visszakerültünk a várba, az Ince pápa térre. Ott folytatódott a tanítás 1809-ig. 1809-ben a Hilton szárnak északi szárnyárba mentünk, majd pedig oda járt Eötvös József, a későbbi miniszter, elhatározta, hogy gyönyörű épületet épít nekünk, valóban meg is építette, ő azonban a felavatást 1876 nem élte meg, meghalt közben, és 1876-ban mi Szabó Junka utcán 2-4 alá kerültünk, és ott van ma is az épület. Közben azonban hát lebombázták az iskolát a második világháborúban. Főleg azért, mert az iskolával szemben volt egy SS támaszpont, és az oroszok azt támadták. Néhány bomba azonban ránk esett. Nagyon tragikusan állt a helyzet. Ide járt a miniszternek a fia.
Aki?
Aki mint édesapa eljött oda, hát... Szülői értekezett, és látta, hogy az iskolának ott lógnak a kövei, vastraverzei, életveszélyes, erre azt mondta, itt nem lehet folytatni tovább a tanulást. Van nekünk elég üres iskolánk, például a keleti Károlyi üres iskola, tessék oda levonulni az egész iskola. Szeptemberben, 50 szeptemberiben valóban le is vonultunk, úgyhogy tulajdonképpen az iskola ott folytatta, ahol elkezdte, és vitte tovább ugyanazt a szellemet. Hát kérem szépen, ha egy család elköltözik, valahol az a család marad azért, nem? Tehát az iskola maradt, még akkor is, ha a nevét megváltoztatták, mert király nem lehetett, mert 46. február 1-én köztársaság lettünk. Katolikus nem lehetett, mert 48. júniusában államosították. Az egyetem pedig már... Hát évek óta nem fizetett egy fillért se nekünk, és meg is mondta, hogy neki vannak más iskolája meg. El lehet költeni a pénzt. Így elvesztettük minden jelzőnket, és maradtunk állami iskola.
Ebben a Rákóczi gimnáziumban aztán életed nagy részét töltötted különféle tantárgyak tanításával. Egy ideig latint nem taníthattál, aztán már görögöt sem. Hogy folytattad 1950-től itt a munkádat?
1950-től még volt latin egy ideig, nem sokáig. És akkor én elhatároztam, hogy valamilyen más nyelvre rátérek. Először oroszt akartam. Azt kisütötték, hogy az 6 évig tart. Na mondom, én 6 évig nem akarok tovább tanulni. Volt egy lehetőség, hogy matematikából 3 vagy 4 év alatt lehetett végezni, mert be tudtak régi egyetemi éveket, így a jogász éveimet is betudták, és így 3 vagy 4 év alatt matematikából államvizsgáztam. És akkor matematikával kezdtem foglalkozni, illetve hát azt tanítottam egészen 56 végéig, és akkor 57-ben már megint latint lehetett tanulni, akkor matematikát nem tanítottam, holott már megvolt rá a megfelelő papírosom. És a lehetőséget.
És osztályfőnök voltál?
Akkor még nem, a következő évben lettem osztályfőnök. Közben a Vörös Kereszttel kellett foglalkoznom, és nagy elánnal foglalkoztam is. Nagyon jól éreztem magamat a Vörös Kereszt keretében, gyerekekkel való foglalkozásban. És akkor 65-ben lettem újra osztályfőnök. Akkor már latint és görögöt is, illetve latint, görögöt és matematikát is tanítottam. Egy ideig a görögöt később abba kellett hagyni. Csak olyan formába tanítottam, hogy ki akar, tehát szakkör jelleggel. Szombaton reggel 7-től 8-ig volt mindig.
Azt hiszem, ennyi idő alatt nem nagyon lehet elsajátítani a görögöt, legalábbis csak a betűket, nem?
Hát azt is elsajátítottam, de egyszer volt egy érettségi találkozó, lányok is voltak benne, és nagyon sokan jártak ezek közül görögre. És amikor leülünk azzal, hogy megkezdjük hát a érettségi találkozót, a lányok kórusa fölordít, hogy Anakreon Geronei Komászmen Uketi Úszász. Majd hanyat estem, hogy ezek még énekelni is tudják ezt a kis anakreoni versecskét. És hát akkor egészen a Mondjuk ugye a nyugdíjazáson még végig matematikát és latint tanítottam. Nyugdíjazásom után a következő évben Esztergomba tanítottam. Ott matematikát és görögöt.
Szeretted a matematikát, mint humán emberként?
Kérlek szépen, élveztem a matematikát. Kicsit privát érzés ez, és lehet, hogy nem tudtam átadni az élvezetét a tanítványaimnak, de én magam a személyemre nézve nagyon élveztem akkor, amikor ez van, mondjuk egy példa formájában előjött, és a példának a megoldása kiugrott, az mind nagyon jó érzés volt. De az igazi, az mégiscsak a latin és a görög maradt.
Ebben a számítógépes és holdutazásos és internetes világban miért tartott fontosnak, hogy humán műveltsége is maradjon azért még az embereknek?
Nem akarok itten német szerzőkre hivatkozni, de számomra nagyon fontos volt az, amit egy hignél olvastam, hogy a latin tanítás az agyvelőnek egyik olyan részét műveli, amelyet a matematika. És ehhez példát is mondtak, évkönyveket vegyük elő, a régieket, és nézzük meg a matematika és a latin jegyeknek a konvergenciáját, általában ugyanaz. Én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy ha tényleg így van, nagyon is így, hogy kell legyen, mert ha én ezt szót kimondok, amorem, akkor abban a pillanatban nekem azt kell gondolni, hogy az amor, hogy lett amorem, tehát ott egy keresnem kell egy összefüggést először, másrészt tudnom kell, hogy mit jelent az amor, és mit jelent az amorem, tehát ez már két működés, és a harmadik működés az pedig a szónak a beleillesztése a környezetbe. Tehát három működést kell egyszerre elvégezni a, mondjuk így, a latin tanulással, a göröggel még talán több is. De minden esetre azt, hogy az agyvelőt műveli, feltétlenül fontosnak tartom, és ezért tartanám fontosnak ebben a számítógépes világban, amelyhez abszolút nem értek, csak annyit tudok róla, hogy van egy egér nevű műszer, plusz többet nem, meg talán még ezt a szót hallottam, hogy flepi, de hogy az micsoda, azt nem tudom. Azt hiszem, hogy te is tudod, hogy nekem volt egy nevem.
Természetesen. Ezt azt hiszem több ezer diák tudja, aki az évtizedek folyamán arra járt, illetve hát a Rákóczyba járt, hogy Cox tanár úr. Ez egy különleges név, légy szíves, magyarázd el az eredetét. Milyen Coxról van itt szó?
Hát nem az energiahordozóról, hanem 1947-ben még egy csomó kollégám fogságba volt, és hát bizony helyettesíteni kellett, mert az Egyetemi Királyi Katolikus Gimnáziumban csak férfi tanárok voltak. Egy ideig, aztán egy idő múlva már lettek hölgyek is, többen is. Na, annyi bizonyos, hogy amikor én helyettesíteni mentem, akkor igyekeztem úgy menni, hogy azt az órát, amelyet valakinek helyettesíteni kellett volna, például történelmet, folytassam. Nem mindig sikerült. Ezért elővettem William George Cox a Görög regék és mondák című könyvét, és ez piros színű volt, és amikor a tanári szobából kiléptem, és a hosszú folyosókon az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban látták a gyerekek, hogy a kezemben van a piros könyv, jön Cox. Na, erre föl rám maradt, meg is maradt ez a nev. Könnyű is volt, mert egy tagú, ugye? Persze voltak kollégáim, akik fel voltak háborodva, hogy hogy lehet valakit így nevezni. Volt egy nagymama, aki bejött, és egy nagyon híres tanárnak azt mondta, kérném szépen, szeretném tudni, hol van a Cox tanár úr. Fogta magát, sarkon fordult, és ott hagyta a nagymamát. Azt hitte, hogy ez tréfa, vagy nem tudom, gúnyolódásom. Pedig nem volt igaz, mert a nagymama a kislányától, illetve az unokájától tudta azt, hogy engem a gyerekek Coxnak neveznek.
Azért ez is a szeretet egyik megnyilvánulása a diák és a tanár közti viszonyban, és valljuk be őszintén, hogy nem minden tanár nyeri el a diákok szeretetét.
Az Angliában általában a tanároknak van egy melléknevük. Hát, pláne hogy a kollégiumokban. Na most, itt is volt, nekünk is volt kollégiumunk, ami 45-ig, addig aztán megszűnt. Ott is voltak ilyen nevek. Az biztos, tudomásom szerint éppen a kollégisták alkották a volt kollégisták, akik még oda jártak a gimnáziumban 45 után, azok alkották meg ezt a nevet erről a piros könyvről. Lévén ez egy egytagú szó, és nagyon könnyű megjegyezni, kiejteni is.
A nyugdíjazás számodra nem jelentette a nyugállományba vonulást, és a, hogy úgy mondjam, abszolút pihenést. Egyfolytában dolgozol azóta is.
A nyugdíjazás nem jelentett valóban pihenést, mert Esztergomba kerültem 2 évre tanításra az a Temesvári Perbárt Ferences gimnáziumban, majd pedig a Rákóczi-ba visszahívtak, és egészen 89-ig tanítottam. Akkor mentem mondjuk úgy véglegesen nyugdíjba. Ennek az oka több volt. Egyfelől már fáradt is voltam, de én nekem degeneráció macula elottai lateris utriusquam van. Azt jelenti, hogy a szememmel baj van, és pedig sem olvasni, sem írni nem tudok. Tehát én visszahúzottam. Na most az iskolákban azért mégis előfordulok, mert egyrészt latinból szalzedikta közmondás versenyeket rendezek, és irányítok, illetve iskola történetet adok elő. Hát ehhez nem kell szem, ugye ehhez valamikor megtanultam az iskola történetet, és hát úgy mondom el.
És ez a közmondás verseny, ez miből áll?
Akik tehát eddig soha latint nem tanultak, 21 közmondásból, nekik elő kell készülni, azt előre megkapják, ezt a 21 közmondást, tanáraik segítségével előkészülnek, 7 iskola nevezett be.
Most nekik ezt nyilván le kell fordítani, és be kell magolniuk.
Tudni is kell, hogy melyik szó milyen eset, stb. Ezt az egész versenyt egy drága jó kolléganőnk, Feller Katalin egyetemi tanárnő vezeti, és ő is irányítja. Valamikor még más is segített ebben, de most már csak ő vette kezébe, és látja azt, hogy erre valóban szükség van. Nagy áldozatos munkával állítja össze a verseny anyagát, és ő vezeti le magát a versenyt is.
Legalább a gyerekeknek valami fogalmuk lesz a latin nyelvről és arról a tudományról, amit ez jelent.
Igen, hát az lehetséges, hogy még meg is kapja őket, meg is ragad a lelkükbe, és azt mondják, hogy hát én elkötelezem magamat a latin tanítás mellett. Mit tudom én? Hát, hogy még ilyen is van.
A máltai szeretetszolgálatnak is dolgozol.
Már nem dolgozom, de dolgoztam valóban a hajléktalanoknak, és azoknak, akik úgy látszik, nem volt elég meleg helyük, a melegedőben, a Moszkva téren ott zsíros kenyeret adtunk és teát, és ezeknek a megkenésébe vettem részt éveken át, de most már azt sem csinálom. Nem látok, tudnék, akkor nem tudom úgy megkenni azt a kenyeret, vagy pedig elvágom még a saját kezemet is, tehát nem merek nagyon ott ücsködni. Tartom velük a kapcsolatot, mert időnként lejárok, és beszélgetek a volt munkatársaimmal.
Mivel töltöd a napjaidat?
Hát, tekintve, hogy egyedül vagyok, sok minden házi munka is van, meg azután, hát, amit lehet újságot, nagyító van egy 26 dioptriás nagyító annak a segítségével, amit tudok, elolvasok az újságból.
Rádió.
Rádiót is hallgatok, igen.
Még azért az érdekelne bennünket, hogy irodalomban és zenében kiket szeretsz.
Amikor harmadik elemista voltam, megkaptam Petőfinek összes költeményét, hát azt úgy faltam. Na, ehhez fűződik az a bizonyos Rákóczi is a költeményei közül. Nagyon szerettem Petőfit. Később Arany János, majd pedig volt idő, amikor Pilinszkit is olvastam, de most már nem tudok olvasni. Következésképpen nem olvasok semmit, irodalommal nem tudok foglalkozni. A prozaírók közül pedig Mikszát volt a kedvencem. Összes munkáját, ha lehetett, elolvastam, és nagyon szerettem a párhuzamos olvasmányokat, mint például a Lőcsei fehér asszony és a Fekete város együtt olvasva. Vagy pedig a falu jegyzője és a régió táblabírák. Vagy pedig Fogyóhold és Jamicsárok végnapjai. Ezeket a párhuzamos dolgokat iskolában nem mondtam sohasem a gyerekeknek ezt. Én magam számára találtam ki, hogy ezeket a párhuzamos dolgokat egymás után olvasva milyen nagyszerű élvezet és élmény. Nem tudom, hogy neked elmondhatom-e, hogy ezt is próbáld meg. Herceg Ferencet is nagyon szerettem.
Zenében?
Amit mondtam az előbb a lépreüldőt, nagyon szeretem.
De gondol...
Egyáltalán nagyon szerettem, nagyon szerettem.
Mindahogy azt is el kell viselni, ezt idézőjelben mondom, hogy évtizedek múlva is felkeresnek volt diákjaid, és számon tartanak téged, és nagyon nagy szeretetnek örvendez. Ennek valami oka van, ennek nyilván van egy kisugárzás, amiről nehéz beszélni.
Hát igen, ez a kisugárzás az, hogy én mindegyikbe egy embert kerestem. És ezt ők megérezték. Ilyen formán én úgy érzem, hogy éppen ez a vonatkozás adja a kettőnk között, a gyerekek között, és köszönöm a kapcsolatot.
Ezt mondhatnánk úgy, hogy ez a pedagógusi árszpoétikád.
Hát igen, ez volna az. És ha még egyszer születik, azt hiszem nem lennék más, mint tanár. És azt választanám, lehet, hogy a szakomat is ugyanúgy választanám. Latin görög. Bár most aztán egyáltalán nem vagyok, mert tudok olyan gimnáziumot, ahol nincs latin tanítás. Az én véleményem szerint gimnázium nevet csak az az iskola viselhet, ahol vagy latin, vagy görög, vagy latin-görög tanítás folyik. A többi az mind szakiskola.